Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Lámpa nélkül világíthat éjjelente a marsi helikopter. Új halmazállapotú titokzatos anyagból lehet a Föld magja. Először sikerült időkristályokat megfigyelni kutatóknak. Elkészült a rázással feltölthető digitális testhőmérő. A beporzók is kedvelik a sós nassolnivalót. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Híreinkben, információinkban többször is beszámoltunk már a James Webb űrteleszkópról. Most az űrben teszünk egy elképzelt utazást, és ismét ezzel a szerkezettel foglalkozunk. Primer tükrei sorba állításának több hónapot is igénybe vevő első fázisa befejezéséhez közeledik a James Webb űrteleszkóp. E kísérleti teszt sorozat eredményeként a szerkezet elkészítette az első felvételeit. Még hátra van az összes tüköregység precíz beállítása. Az űrtávcsövet beüzemelő csapatnak két fontos feladata volt: megerősíteni, hogy az infrakamera készen áll fényt gyűjteni a csillagászati objektumokról, másrészt, hogy erre mind a 18 primer tükörszegmensben képes. A tervek szerint a következő hónap folyamán a csapat addig fogja állítani a tükörszegmenseket, amíg a 18 kép egyetlen csillaggá áll össze. A feladatot végző csapat szerint rendkívül jól halad a képkészítés és a teleszkóp tükör sorba állításának első lépései, hiszen a fény megtalálta az útját a kamerába, mondta az Arizona Egyetem csillagász professzora, a beállítást végző csoport vezetője. A február 2-án elkezdődött képrögzítési folyamat során a James Webb űrteleszkópot 156 különböző helyzetbe pozícionálták a megfigyelt csillag előrejelzett helye körül. Aztán a képeket egybefűzték, hogy egyetlen nagy mozaikot hozzanak létre, ami magában foglalja minden egyes primer tükörjelét. Az itt bemutatott képek csak egy részét alkotják annak a nagy mozaiknak, ami több mint 2 milliárd képpontból áll össze. A képmozaikon látható egyedülálló pontok ugyanannak a csillagnak a képei, amit a Webb űrtávcső minden egyes 18 primer tükörszegmense alkotott az objektumról. Ez egy fontos kincs, amit az optikai szakértők és mérnökök fognak felhasználni a teleszkóp összes tükörszegmensének a sorbaállításához. Műsorunk elején továbbra is egy űrbéli érdekességre világítunk rá. Lámpa nélkül világíthat éjjelente a marsi helikopter. Már több mint egy éve a Mars felszínén van a szerkezet, ami a tervezett 3-4 helyett immár 19 tesztrepülést végzett, mindegyiket nappal. Egy megfigyelés alapján az éjjeli felszállások során a kis jármű rotorlapátjai valószínűleg világítanak. Mivel a Marson egyelőre nincs olyan nagy légiforgalom, hogy az egyes járműveknek jelzőfényekkel kellene repülni, így a rotorlapátok fénylése is másnak köszönhető. A helikopter forgó rotorlapátjai a porszemcsékkel teli marsi légkörben a port súrolva dörzs elektromosságot hoznak létre. Az elektromos tér hatására gerjeszteni tudják a közelben lévő légköri gázokat, amelyek ezáltal fotont, vagyis fényt bocsájtanak ki. Ez ugyanaz a jelenség, amelyet a Földön Szent Elmo tüzenéven ismerünk. A dörzs elektromosságot mindannyian jól ismerjük, amikor a különféle műanyag tárgyak a szörmével dörzsölést követően papírfecniket vagy épp valaki haját vonzották magukhoz. Ez már a földi helikoptereknél is észlelhető volt sok évtizeddel ezelőtt. Van egy másik fizikai jelenség is, amely a poros környezet és a helikopterek kölcsönhatásából adódik. Ez a Cup-Eachells hatás. Ez esetben a porszemcsék és a rotorlapát találkozása során nem csak töltést adnak át a szemcsék a lapátnak, hanem roncsolják is azt. Az erről készülő felvételek sokat elárulnak a marsi légkör elektromos tulajdonságairól. Két érdekes témával folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Kutatók egy érdekes modellezést követően azt állapították meg, hogy új halmazállapotú titokzatos anyagból van a Föld magja. És szólunk arról is, hogy először sikerült időkristályokat megfigyelni kutatóknak. Tartsanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása szerint a kutatók azt állítják, hogy új halmazállapotú, titokzatos anyagból van a Föld magja. Tömör vas helyett vas és könnyebb elemek különös, latyagszerű ötvözete lehet. A tudomány több mint fél évszázada úgy tartotta, hogy a Föld belsejében egy olvadt külső mag, azon belül egy hatalmas nyomás alatt összepréselt vasmag található. Az új számítógépes modellek szerint a Föld belső magja egyfajta szuperionos állapotú anyag, ami kristályszerű rács szerkezetbe rendeződött vas belsejében kavargó hidrogén, oxigén és szén keverékéből áll. A Föld középpontja már régóta spekulációk és science fiction regények tárgya. Ami nagyon valószínű, hogy elképesztő nyomás és a nap felszínénél magasabb hőmérséklet uralkodik a középpontban. Egy 2021-es kutatás egy szeizmikus nyíróhullámot elemezve arra jutott, hogy a mag mégsem tömör vas, inkább egy valamelyest folyós, latyagszerű anyag, ami a vas és könnyebb elemek ötvözetéből áll. Hogy pontosan mi lehet ez az ötvözet, azt nem tudhatták, mivel fúróval a bolygó magjáig eljutni lehetetlen. A tudósok ezért a meglévő szeizmikus adatokat egy fejlett szimulációba feltöltve próbálták meghatározni, hogy a lehetséges kombinációk közül mely anyagok keveréke viselkedhet a megfigyelt módon az adott körülmények között. Így jutottak el az említett szuperionos állapotú anyaghoz. Tudósok modellkísérletekre alapozva azt állítják, hogy új halmazállapotú, titokzatos anyagból van a Föld magja, erről hallhattak az elmúlt percekben. Amivel pedig folytatjuk, hogy először sikerült időkristályokat megfigyelni kutatóknak. Az időkristályok rejtélyes részecske konfigurációk, amik folyton váltanak és felhasználhatók a kvantum számítógépekhez. Közel állnak ahhoz, hogy ellenszegüljenek a fizika törvényeinek. Ezek a kristályok kicsit rejtélyesek is. Még az időkristály tulajdonságai megegyeznek a kristályok bizonyos atomi tulajdonságaival, egyáltalán nem olyanok, mint egy normál kristály, amit láthatunk és megérinthetünk. Az időkristályok tulajdonképpen részecskék olyan egyedülálló elrendeződései, amik folyamatos és ismétlődő mozgásban vannak térben és időben. Most első ízben egy ausztrál kutatócsoport képes volt megfigyelni egy időkristályt működés közben. Az időkristályok az anyag új fázisai egyensúlyi vagy szilárd állapot helyett és örökké váltanak a különböző állapotok között és folytonos mozgásban vannak. Ráadásul új memóriaeszköz alapjai lehetnek a jövőbeli kiegészítő kvantum számítógépekhez. Egy időkristály építése azonban bonyolult feladat, mert igen sokféle követelménynek kell teljesülnie. Mint az időkristályok, a kvantum számítógépek is a részecskék egyedülálló rendszerét alkalmazzák ahhoz, hogy létrehozzanak egy olyan kvantum állapotot, ami adatfeldolgozásra használható. Először sikerült tehát időkristályokat megfigyelni kutatóknak, erről szóltunk a tudomány mai állásában, melyet hamarosan régészeti kutatások híreivel folytatunk. Egy nagyon jó állapotban megmaradt, körülbelül 1800 éves mozaikpadlót fedeztek fel Londonban, és időszámításunk előtt 500 körüli rejtélyes piramisok kerültek elő a Csendes-óceán szigetein. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Meglepő régészeti kutatásokkal folytatjuk a tudomány mai állását. Egy nagyon jó állapotban megmaradt, körülbelül 1800 éves mozaik padlót fedeztek fel Londonban. Fél évszázada nem találtak ekkora római mozaikot Anglia fővárosában. Magasrangú római tisztek szállás helyének padlója lehetett az. A díszes padlóra, amely egy római étkező része volt egykor, az Egyesült Királyság fővárosának legmagasabb épülete, a Sárt közelében bukkantak a londoni régészeti múzeum munkatársai, egy építkezési területté vált egykori parkoló területének átvizsgálása során. A szakemberek a helyszínen talált díszes festett falak, érmék és hajtők alapján arra következtettek, hogy a padló egy előkelő szálló étkezőjét díszítette, ahol a római birodalom magasabb rangú tisztjei és vendégei szálltak meg. A mozaik két nagyobb ábrából áll. A nagyobbik alatt egy korábbi mozaik nyomaira bukkantak a régészek. A mozaikok virágok és Salamon csomó nevű hurkolt motívumok ábrázolásait tartalmazzák. Mivel a harmadik századi mozaik egyik közvetlen párhuzama ismert Németországban, Trier városában, a régészek szerint ugyanaz az utazó mester alkothatta őket. Ilyen nagy területű római kori mozaikot 50 éve nem találtak a brit fővárosban. Egyelőre nem ismert, hogy mi lesz a lelet további sorsa. Nagy valószínűséggel kiállítják. Az 1800 éves mozaik padlót követően most csendes-óceáni rejtélyes piramisok hírével folytatjuk a tudomány mai állását. Időszámításunk előtt 500 körüli rejtélyes piramisok kerültek elő a Csendes-óceán szigetein. Régészek végeztek tanulmányokat a Palaui köztársaság 241 szigetből álló államában, az úgynevezett Palau piramisairól. Ezek ugyanis új betekintést adnak most az emlékművek egykori építkezésének módszereibe. A történelem előtti időkből származó monumentális építmények széles körben elterjedtek a Csendes-óceán szigetvilágában, Óceániában. Palau szigetein hozták létre ezeket a földes, lépcsőzetes műemlékeket. A tolajkutatókból, paleoökológusokból és régészekből álló kutatócsapat georégészeti módszerekkel megállapította, hogy a Palau piramisok építői málott vulkáni kőzeteket használtak, nagy mennyiségű kerámiával tarkítva a halmok alapját, miközben a felső rétegeket humuszos talajjal bevont teraszokká emelték. A munkások több generáción át szinte elképzelhetetlen mennyiségű munkával több millió tonna talajt mozgattak meg. Ez egy olyan eredmény, amely csak egy politikailag jól szervezett társadalomban lehetséges. Még a legtöbb földmunkát kertészeti célokból végezték, az építmények néhány csúcsát egyfajta összetett temetkezési helyként használták, ahol a kutatók 6 csontvázat találtak. A meglehetősen jó állapotú koponyák miatt remélik, hogy DNS elemzést és ezáltal kapcsolati elemzést tudnak végezni, ami potenciálisan bezárhat egy rést Óceánia településeinek felkutatása kapcsán. Hamarosan folytatva a tudomány mai állását, tovább időzünk a régészeti kutatások mellett. 9000 éves szentélyt fedeztek fel a jordániai sivatagban. Ezzel folytatjuk a műsort hamarosan. Tartsanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy körülbelül 9000 éves szentélyt fedeztek fel francia és jordániai régészek egy távoli újkőkori régészeti lelőhelyen a kelet-jordániai sivatagban. A szertartás központot egy ősi táborhelyen találták, egy sivatagi sárkánynak nevezett vadon élő patások csapdába ejtésére szolgáló építmény mellett. Ezek az építmények két vagy több egy irányba tartó hosszú kőfalból állnak, amelyekkel zárt helyre terelték a csapdába került gazellákat a neolitikumi emberek. nevüket onnan kapták, hogy légi felvételeken a gyermekek szélsárkányaira emlékeztet az alakjuk. A legtöbb sivatagi sárkányt Jordánia keleti részén találták, de előfordulnak másutt is a közel-keleti sivatagokban. A feltárási projekt társvezetője egyedülállónak nevezte a lelőhelyet, főleg azért, mert kivételesen jó állapotban maradt fenn. 9000 éves, és majdnem minden érintetlen, mondta. A szentély belsejében két vésett állókövet találtak, rajtuk emberszerű figurákkal. Az egyik kőoszlop mellett megtalálták a sivatagi sárkány ábrázolását, egy oltárt, egy tűzgyújtó helyet, tengeri kagylókat és a gazella csapda miniatűr makettjét. A kutatók közleménye szerint a szentély teljesen új megvilágításba helyezi az eddig ismeretlen újkőkori populációk szimbolikáját, művészi kifejezését és spirituális kultúráját. A hely közelsége a gazella csapdához arra utal, hogy lakói vadászatra specializálódtak, a csapda pedig kulturális, gazdasági életük, sőt szimbólumviláguk központja volt ebben a mindentől távoli övezetben. 9000 éves szentélyt fedeztek fel a jordániai sivatagban, számoltunk be erről az egyedülálló régészeti felfedezésről. Most azonban a technika világába kalauzoljuk Önöket. Elkészült a rázással feltölthető digitális testhőmérő, amely az energia forrásának természete miatt már akár némi rázogatást követően is működésbe hozható. Bár a digitális hőmérőket az analóg társaiknál könnyebb leolvasni, mindig fennáll a veszélye annak, hogy pont akkor merül le az akkumulátoruk, amikor használni szeretnénk őket. A fejlesztő cég új keletű hőmérőjét csak párszor kell megrázni, hogy feltöltsük az egyszeri leolvasáshoz szükséges energiával. Ez úgy lehetséges, hogy a készülék hagyományos telep helyett integrált szuperkondenzátort tartalmaz. Az ilyen energiaforrások előnye, hogy térfogatarányosan különösen nagy mennyiségű töltés eltárolására alkalmasak, és rendkívül gyorsan fogadják be, illetve bocsájtják rendelkezésre az áramot. Ahogy azt számos digitális hőmérő esetében már megszokhattuk, a leolvasás a különleges új szerkezet esetében is nem invazív módon zajlik le, csak meg kell nyomni egy gombot az eszközön, majd pedig a műszer infravörös érzékelőjét a homlok elé kell tartani a mérésekhez. Miközben a felhasználó pillanatnyi testhőmérséklete megjelenik a készüléken, az adatokat Bluetooth kapcsolaton keresztül egy dedikált iOS-es vagy androidos applikációba is továbbítani lehet. Ez a szoftver több ember mérési adatainak egyidejű eltárolására alkalmas, és az így felhalmozott információt szükség esetén könnyedén el lehet küldeni a megfelelő egészségügyi szakembernek. Maga a szerkezet vízálló, nem tartalmaz higanyt, és túlnyomó részt újrahasznosított műanyagból készül. Elkészült tehát a rázással feltölthető digitális hőmérő, hamarosan pedig folytatjuk a tudomány mai állását technikai újdonságokkal. Hidraulikus drónt építettek kutatók, ami sokkal nagyobb hatótávolságú lesz az elektromos társainál. És az egyik leghírhedtebb üvegházhatású gázból gyártanak gyémántot Amerikában. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Technikai újdonsággal folytatjuk műsorunkat. Hidraulikus drónt építettek kutatók, ami sokkal nagyobb hatótávolságú lesz az elektromos társainál. Az akkumulátorral működő elektromos drónoknak akadt így vetélytársa, Flowcopter néven, amely egy hidraulikus pumpa segítségével működtetve sokkal nagyobb távolságokra tud majd eljutni a szállítmányával, mint a hagyományos drónok. Legalábbis ezt ígéri a járműgyártója. A tervek szerint az eszköz akár 6 órányi folyamatos repülésre, 900 km megtételére lesz képes, amivel megoldhatja a drónok üzemeltetésének egyik problémáját. vagyis a viszonylag kis hatótávolságot, ami miatt a városok közötti légitaxizás vagy szállítmányozás például nehézségekbe ütközhet. A hidraulikus drón stabilitása ugyan egyelőre nem vetekszik az elektromos verziókéval, de robosztusabb, olcsóbb és könnyebb, mint a tisztán elektromos meghajtás, vagyis az eszköz súlyához viszonyítva nagyobb hajtóerőt és extrém hatékonyságot képvisel. A Flowcopter folyékony üzemanyaggal működik, és a pumpát 4 egyenként 129 lóerős motor üzemelteti. A drónt első körben rövidebb távú fuvarozásra szánják, személyszállításra méretei miatt egyelőre nem alkalmas, mivel a maximális teherbírása 150 kg. Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy hidraulikus drónt építettek kutatók, ami sokkal nagyobb hatótávolságú lesz az elektromos társainál. Ugyancsak technikai újdonsággal folytatjuk műsorunkat. Az egyik leghírhedtebb üvegházhatású gázból gyártanak gyémántot Amerikában. A világon elsőként New Yorkban került erre sor. Az így alkotott szintetikus drágakő megteremtéséhez karátonként 20 metrikus tonna üvegházhatású gázt kell kivonni az atmoszférából, ami a klímaváltozás elleni küzdelmet is segítheti. A káros légnemű anyagot svájci cégtől szerzik be. A gázt a közvetlen szén-dioxid leválasztás módszerével szippantja ki a levegőből a szerkezet, mely a következő lépésként egy szabadalmaztatott eljáráson keresztül metánná alakítja, majd pedig gyémánt reaktorokba csatornázza a felvásárolt szén-dioxidot. A gyártó ezt követően kémiai gőzfázisú leválasztással nyers gyémántot növeszt a reaktorokban. A kémiai gőzfázisú leválasztás procedúrája vákum közeli körülmények között nagyon forró hőmérsékletre melegíti a gázokat, és mint ilyen az energia igénye igencsak magas. Ennek ellenére azt állítják, hogy a gyártás összes szakaszában kizárólag megújuló energiaforrásokat hasznosítanak. Amikor már kellő mennyiségű nyers gyémánt képződött, a mesterséges ásványt Amerikából egy indiai városba szállítják, ahol a szakemberek csillogóan simára csiszolják a drága követ. Az utolsó fázisban az újdonsült kincs visszakerül New Yorkba, ahol önmagában vagy ékszerekbe ágyazva már meg is kezdődik az értékesítése. Üvegházhatású gázból gyártanak gyémántot Amerikában. Erről számoltunk be az elmúlt percekben. Hamarosan pedig arról szólunk, hogy mobil poliészter pincét alakított ki egy holland vállalkozó az élelmiszerek klímabarát tárolásához. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mobil poliészter pincét alakított ki egy holland vállalkozó az élelmiszerek klímabarát tárolásához. Ezzel folytatjuk most műsorunkat. Az önellátó gazdálkodás térhódítása ihlette a mobil élelmiszer tároló pincét. A Grundfridge-re keresztelt hordozható helyiség valójában nem más, mint egy saját bejárattal rendelkező öblös poliésztergömb, amely a talajba beásva külső áramforrások nélkül képes hűvösen tartani az elraktározott élelmet. A Grundfridge tárolókapacitása 3000 liter, és például gyümölcsök, zöldségek, borok és sajtok hosszú távú tartalékolására kiválóan alkalmas. A speciális földbe ágyazott kamra elsősorban a talaj hőszigetelő tulajdonságait hasznosítja az ételek frissen tartásához. A Grundfridge állítólag távol tartja a kártevőket a tápláléktól, illetve légmentesen lezárható és vízálló. A konstrukció 20 hűtőnyi ellátmány elraktározására alkalmas, és amennyiben magánterületen történik, nincs szükség hivatalos engedélyre a telepítéséhez. Elkészítették tehát azt a poliészter pincét, amely az élelmiszerek klímabarát tárolását szolgálja. Erről szóltunk a Tudomány mai állása című műsorunkban, amelyet most egy az állatvilágból hozott érdekességgel folytatunk. A beporzók is kedvelik a sós nassolnivalót. A sós ételek iránti vonzalmunkon számtalan állat osztozik. Egy új kutatásból kiderült, hogy még a rovarok is. Talán kirándulás közben sokan láttunk már sáros talajon csoportosuló lepkéket. Ezek az állatok is sót fogyasztanak, vagyis nátriumot vesznek fel. Az ilyen és hasonló állati sórajongáson alapult a feltételezés, hogy a beporzók is előnyben részesíthetik a magasabb nátrium tartalmú nektárokat. Egy amerikai kutatócsoport azt vizsgálta meg, hogy a beporzók számára nélkülözhetetlen nátrium nektárban található mennyiségének növekedésére miként reagálnak a rovarok. 5 különböző növényi faj számos kertészetben nevelt egyedét vonták be kísérletekbe. A virágok a beporzók által kedvelt növényfajokba tartoztak. A növényeket egy erdészeti kutatóintézet területéhez tartozó réten helyezték el, és a növények felénél mesterségesen megnövelték a nektár nátrium tartalmát. Ezt úgy érték el, hogy minden virágba cseppentettek 35%-os cukoroldatot, azaz mesterséges nektárt, ám a virágok felénél a cukoroldatba 1% nátriumot is kevertek. Ezután július elejétől augusztus elejéig a napsütéses meleg napokon feljegyezték minden egyes növény látogatóit reggel, délben és délután 1-1 órán keresztül. Az adatok elemzése után kiderült, hogy a sós nektárral ellátott virágokra közel 2-szer annyi beporzó járt, mint a kontrollként csak sima cukoroldattal ellátott virágokra. A beporzók megoszlása szerint a látogatók nagy része házi méh és poszméh volt. Ezen kívül kisebb arányban, de számtalan vadméhfaj, zengőlégyfaj és lepke is felkereste a virágokat. A beporzók, illetve a nektárfogyasztók a nektárban szénhidrátot, cukrot, illetve aminosavakat keresnek leginkább. Ám a kutatás eredménye alapján úgy tűnik, a só legalább ennyire vonzó számukra. A nátriumnak, mint igen fontos mikrotápanyagnak a növénybeporzó kapcsolatokban is jelentős szerepe lehet. Az állatvilágból hozott érdekességünket követően, vagyis azt, hogy a beporzók is kedvelik a sós nassolnivalót, műsorunk végéhez értünk. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ha gondolják, találkozzunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt a Tudomány mai állása című műsorban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kecskés Ákos. A viszonthallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük!